Pszichofest. Egy nap a lelked egészségéért. Találkozzunk 2024. szeptember 20-án pénteken az UP rendezvénytérben. Részletek pszichofest.hu.
Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Közjól legújabb epizódjában. A mai adásban is egészségügyi kérdéseket fogunk feszegetni, a legnagyobb szervünkkel, a bőrrel fogunk foglalkozni. De mit is jelent valójában a hétköznapokban állandóan súlykolt bőrápolás? Véget ér-e a gondoskodás az arcrutinnál és a naptejezésnél? Hogyan függ össze a bőrünk a hormonháztartásunkkal és a gyomrunkkal? És miért nem szabad legyinteni az anyajegyekre? Ebben az epizódban mindent elmondunk, amit tudnod kell a bőrödről és a mindennapi odafigyelésről. Ebben lesz segítségemre a következő vendégem, dr. Tamási Béla bőrgyógyász. Ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, hogyha nézitek, és a Közjól podcast csatornájára, hogyha hallgatjátok az adásainkat. Tartsatok velem! Szia Béla, üdvözöllek a stúdióban.
Szia, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt vagyok.
Ma eléggé sok oldalról fogjuk körbejárni a bőr témakörét, de kezdjük az alapoknál. Mit jelent az, hogy egészséges bőr? Ugye nagyon sokat lehet hallani a bőrről, de hogy sokkal többet tudunk a bőr szépség megközelítéséről, sokkal többet hallani erről az oldalról, mint az egészségről, és hogy mi az, amit érdemes tudni annak érdekében, hogy egy kicsit tudatosabbak legyünk a legnagyobb szervünknek az egészségével kapcsolatban.
Picit nehéz jól megfogalmazni, vagy közérthetően megfogalmazni, ugye a bőr egyrészt egy hatalmas szerv, tehát ugye egy átlagos embernek kb. 1,7 négyzetméternyi bőrfelszíne van, de hogyha belevesszük a szőrtűszőket is, meg a fagyumirigyeket, meg stb., akkor az már 20 négyzetméterre fog ugrani, ami azért egy nagyon nagy szám. És arról is hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy ez is egy szerv, ugyanúgy, ahogy a mája, a szív, a tüdő, és ugyanúgy vannak funkciói. Nyilvánvalóan a bőrnek, ami a szervezetnek árt, az a bőrnek is árt, és nem lesz tőle egészségesebb, ilyen a cigarettázás, az alkoholfogyasztás, a szabad gyökök, az ionizáló sugárzás, stb. De hogy ezen túl nagyon-nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy kinek hogy néz ki a bőre, és hogy azt ő saját maga egészségesnek tekinti el, vagy nem. Ugye azt se felejtsük el, hogyha interakcióba lépünk egy másik emberrel, akkor a bőrét látjuk meg először. És ugye ez nagyon szubjektív, hogy ki elégedett a bőrében, és ki tekinti a saját bőrét egészségesnek, és ki az, aki nem. De szerintem, hogyha valaki nem csinál nagyon extrémen káros dolgokat, akkor nem tud nagy bajt csinálni a bőrével, és nyilván nincs semmilyen olyan, akár genetikai, akár szerzett betegség, ami bőrtüneteket okozhat. Hidratálni érdemes a bőrt, mert viszonylag könnyen ki tud száradni, ugye ehhez kapcsolódóan nem mindegy, hogy zuhanyzunk vagy fürdünk, hogy hányszor zuhanyzunk vagy fürdünk, és mivel zuhanyzunk vagy fürdünk, egészséges táplálkozás, nyilván lesz majd téma a bélbőr kapcsolat, ami egy kimeríthetetlen tárháza a kérdéseknek, válaszoknak.
Rengeteg aspektus
van. Igen, ezért mondtam, hogy nagyon nehéz.
Egy komplex kérdéssel kezdtem.
Nehéz válaszolni rá, de valóban, tehát a kozmetika oldaláról, meg a szépség oldaláról sokkal többet tudunk, meg hallunk a bőrről, legalábbis egy laikus, mint mondjuk a bőregészség szempontjából.
És ide is kapcsolódik a következő kérdésem, hogy az egészséges bőr az egyenlő a szép bőrrel? Vagy ez a kettő nem függ össze? És eszembe jutott, ugye van ugye egy olyan márka, akinek ez konkrétan a szlogenje, hogy az egészség szép, kezdje a bőrénél.
Szerintem ez nagyon káros.
Én is ezt gondolom, mert hogy azért nagyon sok olyan problémáról tudni, ami, vagy hogy mondjam, olyan típusú megélésekről, hogy valaki nem éli meg a saját bőrét valami miatt szépnek, de közben az teljesen egészséges és egy szép bőr.
Igen, és ugye az, hogy valami szép, az teljesen relatív és szubjektív, és ugye szerintem ez a social media hatásának is köszönhető, hogy adjon filterezett fotókat, lát mindenki, és például nálam is a rendelőben nagyon sokszor előfordul, hogy valaki eljön, és az a problémája, hogy túl tágak ő szerint a pórusai, mondjuk az orrán vagy a homlokán. És én ránézek, és azt mondom, hogy ez egy alkati dolog, és nem nagyon lehet vele bőrgyógyászatilag semmit sem kezdeni, mert a pórus méret is adottság, meg hogy mennyi fagyút termel a bőr, az is valahol egy adottság. De hogy ő azt gondolja, hogy a retusált meg a kiblőrözött bőrfelszínek, amit lát mondjuk a social médián, az a normális és az a szép, holott ez nem így van. És akkor itt nyilván meg belecsaphatunk a pszichológiába, ami megint csak egy jó nagy témakör, a bőr és a pszichének a kapcsolata. Tehát szerintem az egészséges, tehát az, hogy mondjam, a szép bőr nem feltétlenül egészséges, mert szépé lehet tenni, filterek nélkül is, de nem biztos, hogy attól egészséges lesz a bőr, szóval én nem tennék egyenlőséget a kettő közé.
A bőrvédelem oldaláról mik azok az alaplépések, a legfontosabb lépések, amit mindenkinek meg kellene tennie a saját bőrének a megóvása érdekében?
Kezdjük egy tévhittel, mert az a kedvencem, a sok ivás, mármint víz. Sok víz.
Az egy ilyen alap, amit hallani lehet.
Igen, nem hidratálja a bőrt. Tehát ihatunk akármennyit, az a víz a gyomorbélrendszerbe fog eljutni, és utána a szervezet majd elirányítja, hogy hol van rá szükség, attól nem lesz hidratált a bőrünk, hogy sok vizet iszunk. Zárójelbe zárva. Ugye abban nagyon sok szakértő egyetért, hogyha valaki csak minimálisan szeretne tenni a saját bőréért, akkor igazából három dolgot kell vele tenni, most inkább az arcbőrre fókuszálok, ez az arctisztítás, hidratálás és fényvédő napközben. Tehát ez a minimum rutin, ugye ezt a szót is nagyon sokat lehet hallani mostanában, tehát ez a minimum rutin, amit mindenkinek kéne követnie, vagy alkalmaznia. Nyilván, hogyha még van valamilyen bőrprobléma, vagy bőrhiba, akkor ezt ki lehet egészíteni, meg lehet bővíteni. És akkor a másik az arcon kívül pedig szerintem a megfelelő fürdés, vagy a megfelelő zuhanyzás, ha száraz a bőre valakinek, akkor ne fürödjön, mert az még jobban kiszárítja a bőrt, paradox módon az zuhanyozzon inkább, nem mindegy, hogy milyen tusfürdőt használunk. Tehát, hogy ezek azok a nagyon alap dolgok, amikre érdemes odafigyelni, és tudjuk, hogy milyen a saját bőrünk, és hogy mit szeret, és annak megfelelően törődjünk vele, vagy ápoljuk.
Említetted a bőrrutint, és ez ugye most rengeteget hallani, és igen. 50 féle krém, 8 fajta olaj, tehát hogy ilyen, de hogy ezt jó tudni, hogy tényleg van egy nagyon egyszerű hármas alaplépés,
ez a basic
amit tényleg mindenki be tud vezetni, és igen. Már elmondhatja magáról, hogy van bőrrutinja, és ez egy egészségügyi kérdés, igen. És nem egy ilyen luxus hóbort, ami...
Annál is inkább, bocsolja, ha szabad vágok, mert azzal is viszonylag gyakran találkozom a rendelőmben, hogy jön valaki, van egy bőrproblémája mondjuk az arcán, és akkor megkérdezem, hogy milyen kozmetikumokat használ, vagy miből áll a rutin, és azt mondja, hogy hát vízzel meg most a naponta egyszer az arcát. Tehát, hogy ez így nem elég. Tehát, hogy ha van valami bőrproblémánk, akkor azért tenni is kell, és szerintem manapság tényleg ez az alap, ez a három összetevős rutin.
Ugyan a nyár vége van, de még most is látni augusztus végén embereket ilyen hófehérre mázolva bemenni a Balatonba, és rettegve a naptól, tényleg vastag rétegbe kenve kimenni a napra. Te hogy látod, hogy ez egy túlzó védekezés, vagy egyáltalán egy bőrgyógyászként mi az, amit a napvédelem alatt értezte, és mi az, amit javasolsz nekünk ezzel kapcsolatban?
Hát amin én sokkal jobban ki voltam akadva most nyáron Balatonparton, hogy emberek még mindig megcsinálják azt, hogy délben, vagy délután egykor kint fekszenek a tűzőnapon egy szál fürdőruhában, amikor szerintem most már a csapból is az folyik, hogy 11 és 2 vagy 3 között ne menjünk a napra, használjunk fényvédőt, árnyék, megfelelő ruházat, stb. És ugye ez a bőrdaganatok számában is megmutatkozik, hogy azért ezek egyre gyakoribbá válnak, és vannak olyan bőrdaganatok, amik kimondottan idősebb korra voltak jellemzőek, és ezek kezdenek egyre fiatalabb életkorban is megjelenni. Tehát azt gondolom, hogy még mindig kritikátlanul napozunk, és nem használunk elegendő fényvédelmet, vagy nem használjuk jól a fényvédelmet. Tehát én inkább arra szavazok, hogy legyen valaki fehérre mázolva a fényvédőtől, mint hogy délután egykor kint feküdjön júliusban a tűzőnapon egy szál, majdnem semmiben, egy falatnyi fürdőruhában. Tehát általános bőrgyógyászati szabály az, hogyha az UV index meghaladja a 3-as értéket, azért okostelefonnal ezt már elég jól nyomon lehet követni, akkor kell valamiféle fényvédelmet alkalmazni.
Milyen típusú bőrdaganatokat okoz a napfény, és mi az, amit erről tudni kell? Mert ugye a melanóma az, amit talán a legtöbben ismernek, és erről is nagyon jó, hogyha egy kicsit mesélsz, de biztos, hogy van egy csomó más típusú bőrdaganat, amit okozhat a nap.
Alapvetően 3, mondjuk úgy, hogy gyakori bőrdaganat vagy bőrrák típus van, ugye az egyik a melanoma, amit már te is említettél. Erről azért nagyon fontos beszélni, mert egy rendkívül agresszív daganat, az egyik legagresszívabb daganat, olyan értelemben nagyon korán ad áttétet, és akkor onnantól kezdve nagyon nehézé válik a menedzselése. ugye a melanoma a festéksejt, a pigmenttermelő sejtekből indul ki, ezért általában jól észrevehető. Vannak rá különböző szabályok, hogy mire érdemes odafigyelni, de ahogy vannak különböző szűrővizsgálatok, vastagbél daganat szűrésre, méhnyakrák szűrésre, emlőrák szűrésre, úgy ezekhez a szűrőhoz vizsgálatokhoz az is hozzátartozik, hogy mindenki évente egyszer elmegy egy teljes bőr átnézésre, és akkor egy bőrgyógyász megnézi, ma már digitális technológiával, hogy van valami gyanús a bőröm. Ez volt a melanoma. Uh-huh. A másik kettő az a bazálsejtes karcinoma, vagy bazalióma, és a spinalióma. Ezek a bőr hám sejtjeiből indulnak el. A bazalióma az, ami inkább idősebb korra jellemző, mert ott az számít, hogy összesen a bőr mennyi UV-sugárzást szenvedett el egy élet során, és akkor a bőr sejtjeire emlékeznek, ezt mindig így szoktuk mondani, és akkor ilyen 50-60-70 éves korra jön el az a pillanat, hogy na jó, már nem bírják a sok mutációt, és akkor elkezdenek kontrollálatlanul szaporodni. A bazaliómában az a nagyon jó idézőjelben, hogyha daganatnál lehet ilyet mondani, hogy sosem ad áttétet, tehát klinikailag jó indulatúnak tekinthető, viszont helyileg, hogyha nő a bőrön, akkor destruálja, tehát roncsolja a környező szöveteket, tehát el kell mindenképpen távolítani. És ez nyilván a napnak kitett helyeken szokott a leggyakrabban előfordulni. A spinalióma szintén az UV-sugárzástól tud kialakulni, és itt is elsődlegesen a sebészi kimetszés az, ami meggyógyítja, viszont a spinalióma is tud áttétet adni, nem olyan gyakran, mint a melanoma, de ott is előfordul. És még a melanomához visszakanyarodva, mert ezt elfelejtettem mondani, hogy a melanománál sajnos van genetikai komponens is, tehát nem minden melanoma csak és kizárólag az UV-sugárzás miatt alakul
ki. Pont ezt akartam kérdezni.
Mert melanoma sajnos létezik szemben is, és agyburkokon is. És nyilván oda semmiféle UV-sugárzás nem jut, mégis ki tud alakulni melanoma. Tehát akinek a családjában vérrokonoknál volt melanoma, az még jobban ki van téve ennek a veszélynek.
Arról van esetleg elérhető adat, hogy a napfény által okozott bőrdaganatok, vagy daganatos megbetegedéseknek a száma a halálozási arány tekintetében hol helyezkedik el az összes többi daganatos betegséggel szemben?
Hát, hogyha a halálozást nézzük, akkor a melanómának kimondottan magas a letalitása vagy mortalitása, éppen ezért, mert ha nem veszik időben észre, akkor utána különösen fiatal felnőtt korban nagyon-nagyon agresszívvé tud válni, és ha bár már vannak nagyon biztató kezelési irányok, de hogyha időben nem veszik ki a primár daganatot, tehát a tumort, ami kialakult a bőrön, akkor ott hát nem annyira jók a túlélésnek az esélyei. Nem tudnám most megmondani a többi daganathoz képest ez hogyan viszonyul, de nagyon sok melanomás beteget láttam én meghalni fiatal felnőttet. Tehát, hogy ez tényleg nem játék.
Nekem még az jutott eszembe, hogy a leégés és a bőrrák között mi az összefüggés. Tehát ha az még egy tévhit, hogy valaki azt gondolja, hogy én egyáltalán nem égtem le, akkor biztos, hogy semmi bajom nincs, vagy daganat így is kialakulhat, hogy valaki nem éget le.
Daganat úgy is kialakulhat, hogy valaki nem ég le, mert ugye a bazaliómánál mondtam, hogy a bőr emlékszik, igen, hogy összesen mennyi UV-sugárzást kapott, de nyilván a napégés, és különösen a hólyagos napégés, az szignifikánsan megnöveli a melanoma kockázatot is, meg az egyéb bőrdaganatok kockázatát is, ahogyan a szolárium. Mert ez a kedvenc témám, mert erre ugrik mindenki social médián, hogy hát ő már 30-40 éve szoláriumozik, és semmi baja nincsen, igazoltan növeli a melanoma rizikóját a szolárium. Ugye, ahogy egy bőrgyógyász kollégám mondja, az pénzért vett daganat.
Szép-szép megfogalmazás. Ehhez a témához nagyon szorosan kapcsolódnak a naptejek. Uh-huh. Elég sok olyan hírt, meg nem tudom, üzenetet olvasni már, hogy ne használj naptejet, mert a naptej az még károsabb, mint hogyha kimennél naptej nélkül a napra. Ha én jól tudom, akkor két típusa van a naptejnek, van, ami ásványi alapanyagú, meg van, ami kémiai alapanyagú, de ezen felül nagyon nehéznek látom eligazodni, hogy egyáltalán mit kennünk magunkra, mit érdemes magunkra kenni, és mi az, aminek valóban lehet káros következménye. Erről mit kell tudnunk?
Én azt gondolom, hogy a tudomány mai állása szerint a sokkal-sokkal károsabb, hogyha valaki nem használ naptejet, és leég, vagy nyakló nélkül kapja az UV-sugarakat a bőrre, mint hogyha használ naptejet. Ugye, ahogy te is mondtad, vannak fizikai fényvédők és kémiai fényvédők, tök máshogy működnek, más a tulajdonságok is, tehát hogyha fölkensz az a bőrödre fizikai fényvédőt, teljesen más érzetet hagy, meg más viselni a bőrön, mint egy kémiai fényvédő. Azért a legtöbb modern naptej vagy fényvédő az mind a kettőt tartalmazza. Uh-huh. Nyilván van olyan, hogy csak fizikai fényvédőt tartalmaz, az általában érzékenyebb bőrűeknek szoktuk javasolni, de bőrgyógyász szemmel nem volt még olyan alkalom, amikor én azt javasoltam volna egy betegnek, hogy figyelj, ne használj naptejet, mert beszívódik a keringésedbe, és úristen, nem tudjuk, mit okoz. Lehet, hogy van ilyen, de bármilyen kozmetikai összetevőről kiderülhet 20 év múlva, hogy felszívódott a vérünkbe, és attól lettünk rákosok. Bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát, hogy a tudomány ellenállása szerint a fényvédők igazoltan működnek, és meg tudják előzni a bőrdaganatok kialakulását, és a bőröregedést is.
Az a jelenet szerintem mindenki előtt megvan, amikor kikerül két naptej, az egyik 50 faktoros, a másik pedig 30 faktoros, és valaki automatikusan az egyikre még a másikra nyúl rá. Erről tudsz esetleg még valami olyat megosztani, hogy kinek, mikor, melyiket?
Ugye a faktorszám azt mondja meg, hogy hányszorosa az az időtartam, ami alatt mi egyébként fényvédő nélkül leégnénk. Tehát, hogyha van egy hófehérbőrű, egy Nicole Kidman típusú, bőrtípusú ember, akkor ő valószínűleg, hogyha kimegy a déli napra, akkor 5 perc alatt le fog égni. Na, hogyha ő egy 10-es faktorszámú fényvédőt felken, akkor ez 10x5, tehát 50 percig fog védelmet nyújtani a leégés ellen. Tehát minél magasabb a faktorszám, annál jobban véd. Nyilvánvalóan minél magasabb a faktorszám, annál jobb a naptej, tehát én mindenkinek a magas faktorszámot szoktam javasolni, de nyilván nagyon sokan vannak, akik barnulni szeretnének.
Arra vannak akkor... az olajak is, ugye a napfény védő, igen, de közben támogató olajak.
Igen, ugye nekik alacsonyabb a faktorszáma, és akkor ez azt nyújthatja, hogy azért éri annyi UV-sugárzás idővel a bőrt, hogy lebarnul, bár ugye azt se felejtsük el, hogy a barna bőr az már annak a jele, hogy a bőrsejtjeinkben lévő DNS-t érte UV-sugárzás, mert ugye a bőrbarnulás az egy védekező reakció uh-huh. a szervezet részéről, hogy minél kevesebb UV-sugárzás érje.
Meg lehet azt fogalmazni, hogy kire károsabb, vagy kevésbé káros a napfény? Van ilyen, hogy valakinek nem tudom én, nagyobb a hajlama, ugye, amiről beszéltünk, hogy valakinek mondjuk a családjában volt már ilyen típusú betegség, és van mondjuk olyan, akire egyáltalán nem veszélyes, csak ez mondjuk egy lutri, hogy...
Bőrtípus függő, tehát minél világosabb valakinek a bőre és a szemszíne és a hajszíne, annál károsabb lesz valószínűleg a napsütése számára, és van néhány ritkább genetikai betegség, ahol meg metabolikus betegség is, ahol az UV-sugárzás kimondottan káros lehet nem csak a bőrre nézve, hanem más szervrendszerekre nézve is.
Paradox módon az életünknek az egyik ugye legnagyobb tragédiája, hogy nagyon kevés időt töltünk a szabadban. És a kérdésem az arra vonatkozik, amit még a Szendi Gábornak a könyvében olvastam, hogy ugye a fényből nyert D-vitamin és a D-vitaminnak a hiánya az mit okoz a szervezetünkben, és hogy erre hogyan kell tekinteni, hogy legyünk kint többet a szabadba, és ott gyűjtsük be a D-vitamint, vagy ma már mondjuk annyi veszélye is van annak, hogy a megfelelő mennyiséghez jussunk, hogy a D-vitamint azt alternatív forrásokból érdemes pótolnunk.
Ugye a szervezet számára elegendő napi D-vitamin mennyiséget meg tudjuk termelni úgy, hogyha 2 tenyérnyi bőrfelületet ér a napsugárzás körülbelül 4 óráig. Tehát ezért nem tudom elfogadni azokat a vélekedéseket, hogy a szoláriumokat úgy reklámozzák, hogy D-vitamint termeltetünk vele, meg ezért nem tudom elfogadni azt a vélekedést sem, hogy hát a fényvédő az meggátolja a D-vitamin képződést, mert egyik sem igaz. A D-vitaminnak nagyon-nagyon sokrétű hatása van az egész szervezetünkre, ugye is egy olyan vitamin, amit meg tudunk mi is termeltetni, de tény az, hogy nem vagyunk eleget a napon, ugye téli hónapokban abszolút nem. Én egyébként mindenkinek szoktam javasolni, pont a sokrétű hatása miatt, hogy igenis vegyen magához még pluszban valamilyen D-vitamin szupplementációt, tehát hogy táplálékkiegészítőt, azon túl, vagy még akkor is, hogyha nyár van, és egyébként megtermelni a szervezet.
A fényvédelem mellett nagyon érdekel, hogy mit gondolsz a fénykörnyezetről. Egy másik könyv, ami ebbe az irányba elindított, ez a Sáfrán Mihálynak a Napfény Diéta című könyve, amiben azt olvastam, hogy a táplálkozás és a mozgás mellett szinte sokkal fontosabb, hogy milyen fénykörnyezetben élünk, hogy erről mit érdemes tudni.
a napfény vonatkozásában?
Igen, hogy önmagában a fénybiológia, vagy a fénykörnyezet, az milyen hatással van ránk?
Hát nyilvánvalóan maga a fény, ugye a skandináv országokat, hogyha alapul vesszük, ahol ugye a téli hónapokban egy-két órát átsüt a nap, vagy éri fény egyáltalán a szervezetet, tehát olyan napfény, meg a természetes fény, az nagyon jó hatással van az emberre. És ugye a saját belső biológiai óránknak is szüksége van arra, hogy természetes fény érjen minket. De mindent mértékkel. Tehát, hogy lehet kint lenni a napon, reggel 7 és 9 között, meg délután, nem tudom én, 5 és 7 óra között nyáron, de hogy az, hogy napon vagyunk, és próbáljuk kerülni azt, hogy állandóan a négy fal között vagyunk, és sötétségben vagyunk, és csak mesterséges fények vesznek körül minket, az nem azt jelenti, hogy nyakló nélkül kell napozni, és napon lenni mindenféle fényvédelem nélkül.
Öregedés. Hogyan befolyásolja a napfény az öregedést, és itt kinyitjuk az egyik mostani nagyon divatos témát, a kollagént.
Pandora szelencéje. Ugye az UV-sugárzásnak van UVA és UVB rész, az UVC az nem éri el a földet az ozonréteg miatt, és az UVA sugárzás az, ami kimondottan öregíti a bőrt. Ugye az UVA sugárzás a hullámhossza miatt sokkal mélyebbre bemegy a bőrbe, és ugye ott egyrészt DNS károsodást is okoz, szabad gyökképződést okoz, és a kollagén meg elasztikus rostokat is károsítja. Tehát az UV-sugárzás az igazoltan öregíti a bőrt, és ugye úgy öregíti a bőrt, hogy az elején még nem vesszük észre, hanem majd csak 20-30-40 év múlva, hogy úristen, úgy néz ki a bőröm, hogy mint azok a hölgyek, akik állandóan napoznak, vagy szoláriumba járnak, és ugye 60-70 évesen pedig van egy ilyen nagyon jellegzetes színű és struktúrájú, vagy textúrájú bőrük. Tehát az UV-sugárzás az igenis öregíti a bőrt.
Áttérve a komplexebb szervezet és bőr összefüggésekre, az immunrendszer és a napfény vonatkozásában mik azok az alapok, amiket érdemes tudnunk? Hogyan hat az immunrendszerünk egészségére a napfény?
Ez nagyon érdekes, mert ugye nyilván a bőrnek is van úgymond egy kis saját immunrendszer, tehát a bőr tele van immunsejtekkel, és az a megfigyelés, hogy UV-sugárzás hatására ezek az immunsejtek elvándorolnak a bőrből. Ezért van az, hogy van néhány olyan, főleg autoimmun bőrbetegség, amit fényterápiával kezelünk, ami picikét hasonlít a szoláriumhoz, azért nem tennék egyenlőségjelet a kettő közé, mert az UV-sugárzásnak van egy kis gyulladás csökkentő hatása. Nyilván itt is figyelembe kell venni, hogy mennyit kap az ember és hogyan, de azért ez orvosi keretek közé van szorítva. Tehát ennek vonatkozásában annyit tudnék mondani, hogy az magának az UV-sugárzásnak van egy kis gyulladás csökkentő hatása, amit bőrbetegségeknél ki szoktunk használni.
Tudsz mondani egy pár példát erre az autoimmun bőrbetegségre?
Pikkelsömör. Az a klasszik bőrbetegség, viszonylag gyakori, a népesség 1-2%-át érinti, és fényterápiával is tudjuk kezelni. Sőt, ugye van természetes fényterápia is, tehát van olyan, hogy azt mondjuk a betegnek, hogy napozon egy nagyon picikét.
Mert hogy ez akkor a fény ilyen szempontból segíti neki a gyógyulást. Mi a helyzet a hormonháztartás és a bőr összefüggésével? Itt nyilván az első, ami eszünkbe jut, az mondjuk az akné, a típusú problémák, amik hormonnál is okokból elő tudnak jönni. Milyen típusú problémákat ismerünk, ami összefüggésben van a hormonháztartásunkkal, és az ezekből kivezető út az hogyan történik?
Leggyakrabban, amit mi látunk bőrgyógyászként, az ugye egyrészt az akné, ami a leggyakoribb, az egyik leggyakoribb bőrbetegség, mert majdnem minden tinédzsert érint. Ugye ott az androgén, tehát a hím nemi hormonoknak a túlsúlya az, ugye a pubertáskorban kicsikét megindul, felborul az egyensúly, és beindítja a fagyútermelés, meg még sok minden mást is. Illetve még a pajzsmirigy betegségeket hoznám példának, mert vannak olyan pajzsmirigy betegségek, ahol minknek viszonylag jól körülírható bőrtüneteik is vannak. Említhetném például az ösztrogént is, amik éranyajegyeknek a kialakulását tudja magával hozni, ezt akár várandóság alatt is meg tudjuk, hogy hölgyek meg tudják magukon figyelni. És akkor van még egy olyan érdekes hormon, amit a szervezetünk is termel, de hogy mi bőrgyógyászok nagyon gyakran használjuk terápiás jelleggel, ugye ezek a kortikoszteroidok, vagy a mellékvesek érek hormon, amiről csak azért akarok beszélni, mert iszonyatosan rossz a renoméjuk hogy a bőrgyógyász és szteroid.
Kimondják ezt a szót, és az ember hogy azt mondja, hogy bármi csak használ.
Így van, és hogy csak mindenki szeretnék megnyugtatni, hogy ha a szteroidok észre vannak használva, akkor abszolút a barátaink, ugye ezek gyulladás csökkentő hatású vegyületek, nagyon sok bőrbetegség kezelésére használjuk, és hogyha egy bőrgyógyász kimondja azt a szót, hogy szteroid, akkor nem a szexuál szteroidokra gondol, tehát a tesztoszteronra és ösztrogénekre, hanem ezekre a kortikoszteroidokra, amit a mellékveset emeli, gyulladás csökkentő hatásuk van.
A másik, ami ide kapcsolódik elég szorosan, így akár a bérrendszer, mikrobiom és a hormonális kérdésekhez, az maga a táplálkozás. Mm. Tehát a táplálkozásunkkal is tudunk kiváltani bizonyos bőr problémákat, és hogyan érdemes odafigyelni arra, vagy tudjuk-e a táplálkozásunkon keresztül segíteni a bőrünk egészségét, és hogyha igen, akkor azt hogyan tehetjük meg?
Na, ez egy nagyon komplex téma.
És... kizárólag csak komplex kérdéseket. Nagyon komplex a bőr. Tehát.
Így van. Ugye maga a mikrobiom és a mikrobiom kutatása az ugye az utóbbi években kezdett el exponenciálisan nőni már, hogy a kutatásoknak meg a publikációknak a száma. És ugye ez igaz a bőr és a bél kapcsolatára is, vagy hát a bél mikrobiom és a bőr kapcsolatára is. Ugye a bőrnek is van egyébként egy saját mikrobiomja, mert az is tele van mindenféle baktériummal meg gombákkal. És ugye nagyon sokáig azt mondtuk, hogy viszonylag kevés olyan bőrbetegség van, amit a táplálkozás úgy igazából befolyásol. És ahogy a mikrobiomot elkezdték jobban vizsgálni, meg a mikrobiom és bél plusz bőr kapcsolatát, egyre jobban azt látjuk, bár még kevés konkrétumot lehet megfogalmazni, hogy sokkal nagyobb hatása van a táplálkozásnak a bőrre, meg bőrbetegségekre, meg bőrtünetekre, mint azt valószínűleg gondoltuk. Összekapcsolódik például a bőrnek és a bélnek az immunrendszere, tudnak egymásnak jelezni. Nagyon régi megfigyelés, hogy van néhány olyan bélbetegség, amikhez tudnak társulni bőrbetegségek és fordítva. Tehát ezt már sejtettük, hogy van valami kapcsolat, de egyre több az a kutatás, ami kimondja, hogy probiotikumok, prebiotikumok, akár bőrön alkalmazva is, vagy akár hogyha megesszük, vagy megisszük őket, akkor tudnak javítani bizonyos bőrbetegségeken. Tehát ez egy nagyon érdekes téma, szerintem ez legalább annyira fel lesz hype-olva, mint a mesterséges intelligenciának a témaköre, mert szerintem egyrészt hatalmas nagy kincses bánya, így tudományos szempontból, másrészt meg szerintem nagyon fogja tudni forradalmasítani a bőrbetegségnek a kezelését. Más kérdés az, hogy azért úgy egészségesen táplálkozni, hogy az tök jó legyen a bőrünknek, az a mai világban rettentően nehéz. Tehát, hogy együnk annyi nyers zöldséget és gyümölcsöt, lehetőleg fogyasszunk kevés húst, ne együnk annyi egyszer, vagy finomított szénhidrátot, tehát azért végigmegy az ember az utcán, és nem ezeket fogja tudni könnyen megvenni.
Mik a belgyógyászati betegségeknek a fő bőrtünetei? Tudsz esetleg pár olyan példát mondani akár a saját klientúrádból, hogy mi az, ami akár jele lehet annak, hogy valami nincsen rendben, és a bőrünkön veszük először észre?
Amit nagyon gyakran szoktunk látni bőrgyógyászok, és a keringési rendszerrel van kapcsolatban, az sztázis dermatitisznek hívjuk, ez egy ekcéma fajta, ami a lábszárakon jelentkezik, hogy az idősebb korban azért alakul ki, mert a viszerek már nem tudnak olyan jól működni, ahogy fiatalkorban működtek, egy kicsikét átengedik a vér alkotó elemeit az érfalon keresztül, ezek a bőr alatt lerakódnak, és akkor ezek tudnak gyulladást okozni. Belgyógyászok nagyon gyakran ezt Orbáncnak gondolják, ami egy bakteriális fertőzés, és semmi köze hozzá, viszont mi bőrgyógyászok viszonylag gyakran látjuk. Ennek egyébként lehet a későbbi stádiumi a lábszár fekély, ami szintén általában a viszereknek, tehát a véreknek a betegségéből fakad, de májbetegségeknek is például lehetnek bőrtünetei, a póknévuszok, tehát egy nagyon furcsa alakú éranyajegyek tudnak megjelenni, a tenyér el tud pirosan színeződni például, vagy gondoljunk a sárgaságra, ugye a májbetegek nagyon gyakran besárgulnak, és ezzel az a bőrön kiütközik.
És ha mondjuk meg kéne fogalmazni a top 3 bőrbetegséget, amivel te találkozol, ami Magyarországra jellemző, van ilyen? Tehát mi nálunk leggyakrabban előforduló bőrbetegsége?
Akne, szeborrás ekcéma.
Nekem a rozácea jutott még eszembe.
Talán azt mondanám harmadiknak.
És ezek tehát ezekből meg lehet gyógyulni?
Akneból igen. azért őztem, mert a másik kettő, tehát a szaborási eczéma meg a rozácea, azok részben genetikailag kódolva vannak, tehát azok hajlamon alapuló bőrbetegségek, és ott általában menedzselni lehet csak őket, de van, hogy valakinek elmúlik egyébként. Az aknét azt, hogyha megfelelően menedzselik, akkor azt el lehet mulasztani teljesen. És a rozáceát és a szaborási eczémát is tök szépen szinten lehet tartani.
Ezeknek a kezelése amúgy inkább ilyen valami ilyen belső, akár gyógyszerek
is,
vagy vannak ilyen külső kezelések is?
Attól függ, hogy már milyen kezeléseket kapott, hogy mi az, ami hatott, mi az, ami nem hatott, meg hogy mennyire súlyosak a tünetek. De van helyi kezelés, tehát bőrön alkalmazott, meg szisztémás is, tehát amit beveszünk.
Ezt csak amiatt kérdezem, mert én a saját környezetemben is találkoztam olyan, hogy valaki nem megy el már, mert járt mondjuk már két bőrgyógyásznál, és ott nem kapott semmi hatható segítséget, és hogy akkor inkább feladja, és él ezzel a tünettel, ami neki nagyon kellemetlen, és valahogy erről szuper lenne információt kapni, hogy hogyan érdemes elindulni, és hogy egyáltalán miért lehet azzal a jelenséggel találkozni, hogy az ember mondjuk elmegy bőrgyógyászhoz, de ott nem kap választ, aztán elmegy egy következőhöz, tehát mikor és mi alapján érdemes orvost választani?
Ugye ez a doctor hoppingnek a jelenség, amikor...
Egynek van egy külön neve, hogy
igen, tehát amikor van egy beteg...
Megyünk orvosról orvosra.
Igen, tehát hogy orvosról orvosra ugrál valaki ugyanazzal a problémával. Ugye a bőrgyógyászatban az azért problémás, mert nagyon gyakran van olyan, hogy egy bőrbetegség abból felismerhető, hogy milyen evolúciója van, tehát hogy honnan indul és mivé válik.
Mert folyamatosan romlik a...
Vagy folyamatosan változik, nem kell, hogy romoljon. És hogyha ugye mindig más bőrgyógyászhoz megyünk el, akkor mindenki csak az adott pillanatot fogja elkapni, de hogy a nagy kép meg nem fog összeállni. Tehát hogy én a saját betegeimmel is próbálom megbeszélni azt, hogy hozzám jöjjenek vissza, mert akkor én egybe fogom látni a big picture-t, és lehet, hogy könnyebb lesz diagnózist felállítani. Nyilvánvalóan bőrgyógyászatban is vannak diagnosztikus tévedések, ugye a bőrgyógyászat mindig azt szoktam mondani, egy viszonylag szubjektív szakma, mert hogy tünetek meg a látvány alapján dolgozunk. Nyilván mindenki ismer olyan sztorikat, hogy a bőrgyógyász 3 méterről vizsgálta meg, előfordulnak ilyen tévedések. Nehéz jó bőrgyógyászt választani szerintem.
És akkor hogyan induljunk el, mert tehát azt tanácsolod a hallgatóinknak, hogyha van egy ilyen probléma, amire egyelőre nem találtak megoldást, akkor hogyan tájékozódjanak abba az irányba, hogy ki legyen a következő, vagy hogyan induljon el a következő lépéssel?
Próbálják meg az interneten megkeresni, hogy ki az a szakember, aki akár kimondottan érte ez a problémához, vagy akár publikált olyan cikket, vagy bármilyen tudományos dolgot, ami a bőrbetegséggel kapcsolatos. Nehéz.
Az anyajegyekről mit kell tudnunk? Tehát mi az, ami adott esetben már probléma lehet egy anyajegy kapcsán, vagy egy új anyajegy megjelenése kapcsán, és milyen rendszerességgel érdemes orvoshoz menni? Ezt az egy évet kell mindenkinek tartania, vagy van, akinek mondjuk hajlama van, annak érdemes sűrűbben elmennie, van, akinek, mert ugye olyat is hallani, hogy valaki egyáltalán nem jár, tehát mi az optimális?
A legtöbb embernek ez az egyéves szűrési intervallum az tök jól működik, de egyébként erre ilyen rizikófelmérő kérdőívek vannak, hogy volt-e hólyagos leégése, volt-e melanoma a családban, tehát ezek meghatározzák, hogy milyen gyakran kell menni. De általában évente egyszer. Ugye ma már a digitális anyajegyszűrés az, ami megbízható, ugye az analóg, az amikor kézinagyítóval átnézzük az anyajegyeket. Na most azzal az a baj, hogy összehasonlításra nem ad alkalmat. Tehát, hogyha ugyanaz a beteg ugyanazzal az anyajeggyel visszajön hozzám egy év múlva, nem fogok emlékezni rá, hogy nézett ki az az anyajegy. A digitális anyajegyszűrésnél berögzítik digitálisan az anyajegynek a nagyított képét, és utána a monitoron rögtön ki lehet szúrni, hogy van-e rossz irányba változás. Amitől meg szoktak ijedni betegek, az, hogyha új anyajegyek jönnek a bőrükön. Na most, hogyha valakinek ez a genetikájába bele van kódolva, akkor 40-50 éves korunkig simán jöhetnek új anyajegyek a bőrünkön, tehát ezzel semmi gond nincsen. Hogyha egy új anyajegy viszont valami miatt kilóg a sorból, ugye ez a rút kiskacsa jel, amit bőrgyógyászatban szoktunk használni, akkor azt érdemes azért bőrgyógyásznak megmutatni, de hogyha ez az új anyajegy nagyjából úgy néz ki, mint a többi, és csak szép lassan növekedik, akkor az teljesen oké. És még két dolgot szeretnék az anyajegyekkel kapcsolatban elmondani. Az egyik, hogy nagyon sokan a bőr szintjéből kiálló anyajegyektől félnek, vagy azokat tartják kórosnak, és azokat mutatják meg bőrgyógyásznak, pedig általában ezekkel szokott a legkisebb gond lenni, és ezek szoktak a legritkábban daganatosan átalakulni. És a másik Urban Legend, hogyha egy anyajegy megsérül, akkor abból bőrdaganat lesz, ez teljes hülyeség, tehát semmiféle kapcsolat. Nyilván, hogyha ha egy héten többször is irritációnak van kitéve egy anyajegy, akkor benne van a pakliban, hogy valamikor daganat alakulhat ki belőle, de hogyha egyszer leszek odafele, vagy egyszer belevágunk, attól nem fog daganat kialakulni belőle.
És a gyerekeket is érdemes már szűrésre vinni?
Attól függ, hogy milyen, vagy hogy hány anyajegyük van, de általánosságban ilyen kamaszkor előtt, hogyha nincs sok anyajegyük, akkor nem nagyon javasolt.
Mennyire számít ma tabunak az intim régióban történő bőrbetegségek témaköre? Tehát mennyire érdemes ezekre a témakörökre felkészülni? Mit érdemes tudni ezekről?
Hát azt kell mondjam, hogy hatalmas tabunak számítanak, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy egy beteg egy bizonyos intim bőrgyógyászati problémával éveket várt, mert nem tudta magát rávenni arra, hogy elmenjen orvoshoz és megmutassa a tüneteket neki. Ugye árnyalja a képet, hogy az intim területen viszonylag sok bőrbetegség máshogy jelentkezik, mint hogyha máshol lenne a bőrön, ezért azért igényel némi gyakorlatot a felismerésük, vagy a diagnosztikájuk. A másik pedig azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem minden orvosban van meg az a kellő adag empátia, ami az ilyen problémák, vagy az ilyen betegek ellátásához kell. Ezek a betegek szoronganak, megnyugtatást várnak, és ehhez képest nagyon sokszor, hát most majdnem csúnya szót mondtam ki, de hogy majdnem, hogy dolgálást kapnak az orvosi rendben, vagy miért nem jött hamarabb, meg szégyelje magát, hogy ezt meg ezt csinálta, ez szerintem egy abszolút téves út, és ez az egész igaz egyébként a nemi betegségekre is.
Mit érdemes csinálni akkor, hogyha valaki ilyen típusú problémával találkozik? Tehát gondolom, hogy ne halogassa azt, hogy elmegy orvoshoz annak ellenére, hogy...
Ne halogassa, és... Van ez a 5 darab körülbelül Jolly Joker krém, aminek nem fogom a nevüket elmondani, mert az reklámnak minősül le, de azok a vén nélkül kapható krémek, amit mindenki magára ken, hogyha jön valahova egy pörsenés, ezek általában nem szoktak működni. Tehát minél kevesebbet próbáljuk meg magunkat kezelni, és minél inkább törekedjünk arra, hogy eljussunk orvoshoz, nyilván manapság ez nehezített terep, mert mindenki tudja, hogy miről beszélek, de hogy próbáljuk meg minél kevesebb önterápiát végezni otthon, mert az befolyásolhatja egyébként azt is, hogy amikor majd eljutunk orvoshoz, akkor az a bőrbetegség hogy fog kinézni, és az nehezítheti a diagnózist.
Mi a kapcsolat az érzelmeink és a bőrünk között? Az előzetes beszélgetésünk során említetted azt a szót, hogy pszichodermatológia, és ez nagyon izgalmasan hangzik. Mit jelent ez pontosan?
Én nagyon szeretem ezt a témát, meg szeretem a betegeimen is alkalmazni. A psziché és a bőr között nagyon-nagyon erős kapcsolat van. Ez abból is fakad, hogy a központi idegrendszernek és a bőrnek a sejtjei az embrionális korban ugyanabból a sejtcsoportból fejlődnek ki, tehát tényleg nagyon szoros kapcsolat van közöttük. És nyilvánvalóan ez egy nagyon jól megfigyelt tény, hogy bőrbetegségek okozhatnak pszichés problémákat, és talán fordítva is igaz, hogy pszichés problémák, túlzott szorongás, depresszió is okozhatnak bőrtüneteket, vagy már tudják a meglévő bőrtüneteket rontani. És hogy visszakanyarodva az előző kérdésed, amikor intim területen van bőrprobléma, ugye nagyon sok beteg halálra szorongja magát, hogy neki van odalent valami, és azt gondolja, hogy nemi betegség, hogy HIV pozitív, hogy halálos beteg, stb., és nagyon szorongják magukat, és náluk már az nagyon sokat segít, hogyha orvosként elmondom neki, hogy ez egy tök banális dolog, csak rossz helyen van, és egyébként semmit nem okoz se önnek, se a partnerének, és hogyha kevésbé szorong a tünete miatt, akkor az már egy óriási lépés afelé, hogy gyógyuljon, vagy hogy javuljon az a tünet, ez az egyik része. A másik része, meg én biztosan azt tenném, hogy minden bőrgyógyász mellé, vagy két bőrgyógyász használjon megosztva egy pszichológust, mert hatalmas lelki terhet tudnak jelenteni bizonyos bőrbetegségek. Főleg azoknak, amiknek nehéz a menedzselése, amik mondjuk a hidradenitis szupuratív, a verejtékmirigy gyulladás, tök tévesen hívjuk így, de mindegy. És ez egy olyan bőrbetegség, amit kimondottan fiatal felnőtt korban diagnosztizálunk, és ilyen nedvedző, kicsit bűzös, pattanásszerű tüneteket okoz hónajban, lágyékhajlatban, fenék között, nőknél emlők alatt, és hogy hatalmas, hatalmas lelki terhet jelent. Képzeljük el, hogy van egy tök jól szituált nő vagy férfi, nem tud párkapcsolatot kialakítani, nem tud intim kapcsolatba kerülni senkivel, mert olyan tünetei vannak, amilyenek. Szerintem nekik kötelező lenne a pszichés vezetés.
Mik azok a bőrbetegségek, amik nagyon érintettek még a pszichés problémákban, vagy lelki eredetű problémákban? Én nekem az ekcéma eszembe jutott, mert volt a környezetemben olyan valaki, akinek ha olyan stresszes időszaka volt, akkor mindenhol kijött az ekcémája.
A stressz majdnem minden bőrbetegséget tud rontani. Az ekcémát, ugye atópiás ekcémát, a pikkelysömört, a szeborrás ekcémát. Tehát ugye a stressz nagyon rossz, hogy van, de tehát én nagyon könnyen mondom bőrgyógyászként, hogy stresszeljen kevesebbet, de hogy a mai világban az nagyon nehéz kivitelezni. De például az atópiás ekcém, amit te felhasznál, az is egy tök jó példa, mert nyilván a bőrnek a kinézete nagyon nagyban hat arra, hogy a beteg hogy éli meg saját magát. Másik betegség talán, amit mondanék, az a vitiligo, ugye amikor pigment hiány alakul ki általában a kezeken meg az arcon, ugye az is hatalmas pszichés terhet tud róni az emberen, mert nagyon látványos maga a betegség, és egyébként tök banális esztétikai problémát okoz, de egy laikus azt nem fogja tudni, és félni fognak, vagy hát tartani fognak ezektől az emberektől.
Az az érdekes abban, amit elmesélsz, és említetted, hogy nem tudod mindenkinek azt mondani, és stresszeljen kevesebbet, de mégis, ahogyan így haladunk előre ebbe a témába, annyira komplexnek tűnik, hogy nem mindegy, hogy milyen fénykörnyezetben vagy, és mikor, hogy mit teszel, hogy mennyit stresszelsz, és hogy a bőr problémákra is csak ilyen típusú komplexitásban lehet tekinteni, és lehet, hogy ez is segít azt megérteni, hogy akár mondjuk egy ilyen doktorugrálás, amit említettél, igen, az miért vezet félre, és nekünk, igen, fontos azt látni, hogy ezek különböző összefüggések, amik egy-egy probléma kialakulására vagy súlyosságára tudnak hatni.
És én ezért szeretem nagyon a bőrgyógyászatot, mert egyébként az orvos szakmán belül a bőrgyógyász szerintem a leginkább lenézett szakterület.
De amúgy miért?
Nem tudom, nekem ügyeletben, amikor ügyeletes voltam annó, rengetegszer tapasztaltam azt, hogy más szakterület orvosai abszolút lekezelően és bunkon viselkedtek, így velem is, meg így amblokk a bőrgyógyászattal is. Nem tudom, szerintem más szakterület orvosai azt gondolják, hogy fú, hát ez nagyon egyszerű, ülök egy rendelőbe, 3 méterről megnézem a beteget, és akkor fölírom vagy a piros krémet, vagy a kék krémet, és akkor ez segíteni fog, meg én egész nap csak botoxot adok, meg alkakat töltök, és hogy ebben nincs semmi nehézség vagy kihívás. Holott a klinikai bőrgyógyászat, amikor tényleg bőrbetegekkel foglalkozunk, az szerintem nagyon sok vetületében nehezebb, akár mint egy műtéti szakma, vagy mint egy belgyógyász.
A botox és az ajakfeltöltés kinyitásával át is térünk az utolsó témánkra, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, nem is kevesen, akiket ez érdekel a legjobban. Ugye egészen elképesztő mennyiségű információt lehet ma már találni arról, hogy hogyan nézzünk ki fiatalabban. Ugye erről szól gyakorlatilag minden online, minden második online tartalom. Igen. Indítsuk ezt a témát annál a kérdésnél, hogy mit múlik az, hogy a bőrünk fiatalabbnak néz ki, vagy fiatalabb?
Genetika, nagy részt, alkati kérdés, megfelelő fényvédelem, amit nem 40 éves korban kell elkezdeni, hanem ideálisan már 20 évesen, mert az alatt a 20 év alatt annyi szabad gyök károsodás éri a bőrt, hogy azzal már nem fogunk tudni mit csinálni később. Megfelelő bőrápolási rutin, megfelelő hatóanyagoknak a kiválasztása például, és akkor szerintem talán a fontosakat el is mondtam.
Én csak összegyűjtöttem néhány olyan elemet, amit én találtam, hogy ami befolyásolja a bőrünket, a kollagén, a niacinamid, a különböző peptidák, a retinol. Segítesz csak nagyon röviden eligazodni, hogy ezek közül mi az, amire valóban érdemes odafigyelni részben a bőrünk egészsége és az egészséges fiatalsága szempontjából?
Ezek közül, amiket felsoroltál, én biztos, hogy a retinolt emelném ki. Ugye a retinol ez egy A-vitamin származék, és rendkívül sokrétű hatása van a bőrre. Gyulladást csökkent, anti-aging hatása van. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy megtanítja a bőr sejtjének, hogy hogyan kéne normálisan működni, és szerintem a retinol vagy retinoltartalmú kozmetikumok egy bőrápolási rutin, egy már kicsit kibővített bőrápolási rutinnak az oszlopos tagját kell, hogy képezze.
Itt meghagyják, csak mit jelent a kibővített bőrápolási rutin? Mert ugye a beszélgetés elején megfogalmaztuk az alapokat, de szerintem ez még egy ilyen nagy ilyen vesztőhely, hogy tényleg mik azok a lépések, amit hogyha valaki egyel többet szeretne magáért tenni az alapoknál, akkor érdemes megcsinálnia.
Én mindig azt az elvet vallom, és most lehet, hogy nagyon sok skinfluencer meg fog dorgálni.
Skinfluencer.
Igen, vannak tök jó skinfluencerek, szó se róla, de szerintem egy bőrápolási rutin akkor jó, hogyha minél egyszerűbb. És ugye az alaprutin, amit megbeszéltünk a beszélgetés elején, arclemosó, hidratáló, fényvédő, hogyha valaki egy picit többet akar foglalkozni a bőrével, vagy meg akarja neki adni azt az extrát, akkor reggelente használ még egy hámlasztót, egy kémiai hámlasztót.
Minden reggel?
Akár igen.
Oké.
Okay. Igen, a koncentrációtól függ, hogy milyen gyakran kell használni, este pedig retinolt vagy retinol származékot. Pont azért, mert a retinolnak annyi sok hatása van, hogy az az abszolút number van hatóanyag. Ugye a peptideket most kezdik el vizsgálni, meg most kezdik el a kozmetikumok között is használni, mint hatóanyag, nagyon ígéretesnek tűnnek, de hogyha ezek közül bármit ki kéne emelni, az biztos, hogy a retinol.
És ezt valamilyen szérumba vagy krémbe? Ezt csak amiatt kérdezem, mert ugye itt is nagyon vegyes a piac, hogy szérumokat és krémeket is kennek magukra az emberek, vagy csak krémeket, tehát hogyha egyszerűsíteni szeretnénk, és tényleg valaki a legjobban akarja a legminimálisabb lépést megtenni, arra mi a javaslatod?
Hú. De ez megint komplex. Tehát, hogy erre nincsen egy kész válaszom, mert a szérum versus krém kérdést az dönti el, hogy neked milyen az arcbőr típusod. Hogy száraz, vagy kombinált, vagy zsíros. Ha száraz, akkor nyugodtan lehet krémet használni, mert a krém textúrája is már olyan, hogy zsírozni fogja, tehát hidratálni fogja a bőrt, viszont hogyha zsíros a bőröd, akkor azt nem érdemes krémmel kenni, mert akkor az még jobban el fogja zsírosítani, akkor inkább egy víz alapú szérum vagy gél az, ami jó választás. Tehát, hogy a kozmetikumoknál nem csak a hatóanyag számít, hanem az is, hogy az miben van csomagolva, hogy az egy nagyon testes kenőcs, vagy egy vízoldékony krém, vagy egy gél, vagy egy vízszerű szérum, vagy folyadék, vagy fluid.
Itt muszáj rákérdeznem a férfiak bőrápolási rutinjára, mert erről szerintem kevesebbet hallani, miközben azért ez az igény is egyre inkább nő. Azért sok olyan történetet hallani, hogy valaki egy krémet használ 10 éve mindenre.
A kék nivát. Bocsánat, muszáj volt kimondanom.
Igen, rá, mindenki a kék nivára nyúl rá férfiként. Mi az, amit a férfiaknak javasolná?
Igazából egy férfi bőrápolási rutinja nem kell, hogy különbözzön ezektől a rutinoktól, amiket már átbeszéltünk. Nagyon sok férfinél látom, hogy egyrészt nem viselik el a bőrükön, hogyha krém van rajta, mert nem szeretik az érzést.
Sem az érzés, sem az illatot.
Én is nehezen viselem, mert zsíros bőröm van, tehát nem nagyon szeretem a krémállagú cuccokat. A másik, hogy nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy olyan kozmetikumokat vesznek, amik kimondottan férfiak számára készültek, és akkor ezek általában jól meg vannak szagosítva. Na most ezek nagyon gyakran tudnak irritálni. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy egy férfinél már bőven elég, hogyha el tudjuk érni azt, hogy egy alaprutint elkezd használni, tehát egy lemosó, egy hidratáló és egy fényvédő, és hogyha ezekből tudunk olyan állagút vagy textúrájút választani, amire azt mondja a férfi, hogy oké, ezt még fölkenem, mert utána nem érzem úgy, hogy elnehezedik tőle a bőröm, vagy hogy így folyik le rólam, akkor az már úgy tök jó. Tehát, hogy a férfi bőrnek nem nagyon kell más ápolás, mint egy női bőrnek, sőt, ugye a női arcbőrt már csak a sminkelés miatt is talán egy picit jobban kell ápolni, mert a sminklemosók azok azért a barrier funkciót tudják károsítani.
És honnan tudom azt eldönteni, hogy valamit nyugodtan kenhetek magamra? Mi alapján lehet tájékozódni a termékek között?
Incilista. Ugye ez az összetevő lista, ami minden kozmetikumon fönn van, és vannak nagyon jó, most már applikációk is, de honlapok is, ahol amik segítenek értelmezni, hogy melyik összetevő mit jelent, és hogy melyik összetevő jó vagy rossz. Ez az elsődleges. Nyilvánvalóan, hogyha ott állunk a drogériába, akkor az elég időigényes, hogy akkor átnézzük minden tubuson, ami jó apró betűvel van írva, hogy mi az összetevő lista. Mindig azt szoktam mondani, hogy előre kell gondolkozni, hogy mit akarunk venni. A másik meg a fölkenés után. Tehát, hogyha azt érezzük, hogy csípi a bőrünket, égőérzést okoz, irritációt okoz, akkor abban van valami, ami no-go. Tehát vagy illatanyag, vagy valami hatóanyag, ami nem kompatibilis a bőrünkkel.
Mondjuk itt azért lábjegyzet, hogy a hámlasztónál pont érzed, hogy valami kicsit.
Nem.
Nem? Akkor rossz hámlasztót használok.
Nem, mert az hámlasztók nem mindig koncentráció függő, hogy mennyire erősek. Hogyha jól van megválasztva a hámlasztó, akkor az nem szabad, hogy irritációt okozna. Tehát mondjuk egy 1%-os szalicilsavas hámlasztó, ami mondjuk mindennapi használatra lehet kifejlesztve, abszolút nem okoz semmit. Nem szabad, hogy okozzon semmit. Nyilván, hogyha egy 10%-os glikolsavat fölkensz az arcodra, az csípni fog, meg irritálni fog.
Térjünk ki egy kicsit az esztétikai bőrgyógyászat témakörére, mert azért ez is finoman szólva terjed. Itt akár a hialuronsavra, vagy ezekre a kezelésekre, akár a botoxra gondolunk. Mi az, amit érdemes tudni, hogy milyen kezelések vannak ma, és hogy miért nő ezeknek a kezeléseknek a száma, ha nő?
Nő a kezeléseknek a száma, és azért elég csak indítni egy social media applikációt, lálam legalábbis lehet azért van, mert bőrgyügyász vagyok, de hogy olyan hirdetések jönnek föl, ahol már kozmetikusok hirdetik magukról, hogy ők ajkat töltenek, meg ráncot töltenek, ami szerintem egészen elképesztő és nagyon káros. Szóval, hogy nő az esztétikai bőrgyógyászati beavatkozásunk a számolga gyakorisága, azt le kell szögeznem, hogy én nem foglalkozom esztétikai bőrgyógyászattal. Tehát szerintem az jó az esztétikai bőrgyógyászatban, aki minden nap több ilyen pácienst lát el és csinál meg ilyen kezelést. Nekem nem ilyen a praxisom, ezért én nem is vállalom föl, hogy ilyet csináljak. De vannak nagyon jó esztétikai bőrgyógyászok, és szerintem, és ezt a jó esztétikai bőrgyógyászok is osztják ezt a véleményt, egy esztétikai beavatkozás akkor jó, hogyha nem szembetűnő. Tehát amikor nem ordít az arcodról, hogy feltöltötted az ajkaidat, hanem csak ránézel az ember, és azt látod, hogy olyan harmonikusan, meg kicsit olyan szebb, tehát hogy a kevesebb az mindig több. Ehhez képest azt látjuk mondjuk Budapest utcán, hogy a Russian Lips-ök, azok jönnek velünk szembe, az agyon töltött ajkak, nyilván állhat a háttérbe testképzavar, vagy önképzavar, állhat a háttérbe a social médiának a káros hatása is, meg az is állhat a háttérbe, hogy aki tölti azt az ajkat már huszadjára, annak lehet azt kéne mondani, mármint az orvosnak, vagy a kozmetikusnak, ha csinálja, hogy figyelj, ennyi és ne tovább, mert nem kéne tovább.
Tényleg döbbenetes az, hogy mennyire megjelent, mondjuk én ezt kacsaszájnak hívom, ezt a, és úgy, hogy nagyon, nagyon szép nők csinálnak magukon ilyen beavatkozást, viszont szerintem azt érdemes lehet tudnunk, hogy mik azok a beavatkozások, amik az előző kategóriába vagy tartoznak, amiket mondtál, tehát amiket meg lehet csinálni, és ami tényleg nem okoz kárt a bőrünkben, egy picit hozzásegít ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat, de nem ezek a szélsőséges dolgok.
Kémiai hámlasztások például, amit orvos végez, ugye itt már komolyabb savakkal dolgoznak, de tök szépen tudja egységesíteni a bőrnek a textúráját. Egy kis botox például tök szépen tud ráncszalanítani néhány hónapra, és tök biztonságos egyébként.
De a botoxnál nem az van, hogyha az ember elkezdi botoxoltatni magát, akkor az egy ilyen végeláthatatlan történet, mert hogy újra és újra fog menni, tehát a botoxot te orvosként javaslod?
Szituáció függő, meg attól függ, hogy milyen arc ül az orvos előtt, és hogy azzal mit akar, vagy mit tud ő kezdeni. Nyilván a botoxal az a baj, hogy 3 hónap múlva kimegy a hatása, és vissza fog állni az eredeti állapot, tehát valóban ismételni kell. De mondjuk egy arctöltés, vagy ránctöltés, hogyha az okosan és harmonikusan van megcsinálva, tehát mindenhol van egy picike kis hialuronsav töltve, akkor az tök szép és egységes hatást tud biztosítani.
És ennek mi a pszichodermatológiai vonatkozásait? Nem arról szól ez a történet valahol egy mélyebb síkon, hogy nem fogadjuk el a valóságot, és ezzel nem
meg az öregedést sem.
Hol van ennek az etikai határa, hogy mi az, amit mondjuk orvosként az ember megcsinál, mert ezt úgy érzi, hogy belefér, és van, ami meg már, amit, tehát hogy csak azért kérdezem, hogy mondtad, hogy neked már valami nem a te területed, és egy része viszont igen. Tehát, hogy hol válik ez el?
Hát figyelj, szerintem most ugye ezt mondtam, tehát, hogy most is nagyon sok olyan embert, vagy olyan fejet látok az utcán, amire én ránézek, és azt mondom, hogy ha orvosként eljött volna hozzám, biztos azt mondom, hogy nem csinálom meg, mert már hova pumpáljuk fel azokat az ajkakat. Ez egy nagyon érdekes etikai kérdés, amit föltettél, és nagyon sokan feszegetik a határukat, nem biztos, hogy tudnék rá válaszolni, hogy hol van az a határ, ami még belefél az orvoslásba, mert ugye a primum nil nocere latin mondat, hogy ne ártsunk elsődlegesen senkinek. Érdekes kérdés.
És a social media vonatkozása, az szerinted mire érdemes odafigyelni ebben, mert tényleg, amit mondtál, ömlik. Tehát ömlik az, hogy mit vegyünk, mit töltessünk, mit húzassunk, hogyan lehet ehhez egészségesen viszonyulni ma, és hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy akár mi, akár a gyerekeink, mert ez szerintem még fontosabb a gyerekek esetében, hogy egy olyan kép alakul ki a fejükben, ami totálisan távol van a valóságtól.
Egészséges önkép, egészséges önbizalom, az, hogy tisztában legyünk saját magunkkal. Szerintem ha már a gyerekekről volt szó, a nevelésen nagyon-nagyon sok múlik, hogy mennyire érzik ők magukat elfogadva, mennyire érzik magukat biztonságban. Mert szerintem nagyon sok ilyen esztétikai beavatkozás mögött a saját magunk nem elfogadása húzódik, amiről már beszéltünk, vagy érintettük. Nyilván az algoritmus nem tudjuk megváltoztatni, meg az sem megoldás szerintem, hogyha kikapcsoljuk a social media fiókokat, mert azért a manapság az már nehezen megoldható. De hogy itt szerintem az önbecsülés meg az önismeret az, amiből tudunk merítkezni, ami egy picikét gátot tud annak szabni, hogy mi az a social media hirdetés, amire már azért én is azt mondom, hogy fú, hát ez már nagyon gáz.
A kérdés, ami kimarad, Dániel, nem szeretnélek elengedni. Tényleg ráncosak leszünk, hogyha nem mossuk le este a sminkünket?
Ezt kimondta.
Ez lehet, ez nem, ez egy ilyen városi legenda, és a sminklemosás, mint téma, az mennyire fontos?
Azért fontos, mert irritálni tudnak, hogyha hosszú ideig fönnmaradnak. Tehát, hogy nem szabad úgy lefeküdni, hogy van rajtunk smink.
De akkor ráncosak nem leszünk.
Hát így egyenes arányban nem áll a kettő egymással, de hogy nem tesz jót a bőrnek, hogyha éjszakára is még marad rajtunk.
A záró kérdésem pedig az, hogy azért tényleg nagyon sok témát érintettünk most, hogyha mondjuk három fő üzenetet szeretnél, hogy elvigyenek a hallgatók, mi az, amit kiemelnél, mint elvitelre szánt gondolatok?
Évente egyszer teljes bőráttekintés, tehát anyajegyszűrés mindenképpen. Fényvédő használat, és 11 és 2 között ne napozzon senki a tűzőnapon. És nem csak a festletelkölcsűek lehetnek nemi betegek.
Nagyon szépen köszönöm, Béla, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
A nézőknek pedig, és a hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet. A Közjól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Közjól podcast csatornájára. Sziasztok!